Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig Szepesi Gábor, a Michelin ajánlott Avalon Ristorante Corporate séfje, aki nemrégiben egy lenyűgöző és inspiráló kalandra vállalkozott, megjárta az El Camino-t, a híres zarándok utat, amely sokak számára a lelki megújulás és az önfejlesztés útjává vált, és én arra gondoltam, hogy voltak éppen két legyet ütök egy csapásra, egy séf, aki egyébként magas szinten üzi a szakmáját, és egy zarándokút, egy menni, és egy enniség pedig megjelenik. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Sándor. Köszönöm a meghívást.
Az publikus, hogy miért jártad meg az El Camino-t?
Abszolút publikus. Igazából kihívás. Ez az, ami engem leginkább az útra terelt. Nyilván emellett azért a gasztronómia, én mint séf azért mindig nézem azt, hogy hol mit lehet enni, ez egy érdekes dolog, és azért a spanyol gasztronómia az nagyon erős, és szeretem is igazából.
Igen, de a kihívás az ebből a szempontból mondjuk arra vonatkoztatott elsősorban, hogy azért itt eléggé nomád körülmények között kell teljesíteni egy nem kis távolságot, mert ugye beszélünk arról, hogy hol ment az útvonal, vagy mert enni bárhol lehet a világban jókat, meg különleges dolgokat. Mi volt akkor mégis a pontos motiváció?
Ez nagyon jó kérdés. Itt leginkább a fizikai része az, hogy meg tudom csinálni, hogy meg akarom csinálni. Így utólag azt mondom, hogy bárki, aki ezt elkezdi, meg fogja tudni csinálni. Az egyik nagy tanulság, amit az út során én levettem, az, hogy ha megvan a célunk, több útvonalon is el tudjuk érni. Ezt akár szó szerint, vagy átvitt értelemben is lehet érteni. Menni kell. Az, hogy rögös az út, emelkedős az út, köves az út, vizes az út, az egy másik kérdés.
És akkor, amikor eldöntötted, hogy ezt a megcsinálom fázist, vagy álmot, azt megvalósítod, akkor mondjuk az El Camino egyből az első két-három ötletként ott megjelent?
Nekem ez már régóta bakancslistán volt az El Camino. Igazából talán a szakma miatt, amire én azt gondoltam, hogy ez nem fog megvalósulni, de aztán pont a szakma az, ami... Hát azért nehéz 5 hétre kiszakadni egy konyháról, úgyhogy vezető vagy, de hogyha még nem is vagy vezető, egy konyhát 5 hétre elhagyni, az erős szokott lenni. Én ezúttal is köszönöm a főnökeimnek és a kollégáimnak, hogy állták addig helyettem a sarat, mert azért kemény időszak volt.
De hát ugye azt szokták mondani, hogy miután a szakács szakma, vagy a hát séf szakács, most egy kalap alá veszem, a világ első 3 legnehezebb szakmájában benne van, ami ugye nagyon nagy állóképességet igényel. Ebből a szempontból akkor a kisujjadból kiráztad.
Egyébként igen, azért így van, a napi állás az úgymond szó szerint benne van a lábunkban, úgyhogy ilyen téren fizikailag nem volt probléma végül. De azért a kíváncsiság mégis ott volt, milyen 5 héten, 30 napon keresztül minden nap átlagban 25-27 kilométert sétálni. Azért kihívás, és nyilván ebből adódó, ha nem is problémák, de akadályok azért egyből jelentkeztek, amit tudni kellett végül áthidalni és menni tovább. Tehát tényleg a cél lebegett a szemem előtt.
Na akkor nézzük itt konkrétan a tényeket már abból a szempontból, hogy hol történt, hol volt az út, és egy kicsit mesélj nekem az El Camino-ról, a Szent Jakab útról. Mi is ez?
Így van. Én a francia útvonalat jártam végig, ami közel 800 kilométer, itt Saint-Jean-Pierre-de-Port-ból indultam, és végül Santiago de Compostela-ba érkeztem meg. 790 pár kilométerről van szó.
Ez Spanyolország északi részén fut ez az útvonal.
Pont, ugye, ez keresztül hát, fut egész Spanyolországon.
Aki a térképre néz, ugye Franciaország bal alsó sarkánál ott van egy ilyen kis sötétbarna átlós csík, na az a Pireneuszok, és akkor utána jön Spanyolország, de alapvetően az a része, a spanyol rész az már mind sokkal hegyesebb, magas földek vannak végig. Tehát ott átkelve a Pireneuszokon, ott már egyébként az ember dombok és hegyek között sétálgat. A francia rész az még pont egy ilyen laposabb rész. Még egy picit visszautalok arra, ugye, hogy négy útvonal indul Franciaországból, alapvetően 3 Franciaország belsejéből van, amelyik Párizsból indul el.
Pontosan. Én találkoztam konkrétan olyan zarándokkal, aki Párizsból
igen,
indult.
Igen, te pedig ugye a pontosan szinte a határnál, a Pireneusok francia oldalánál kezdted el ezt az egészet. Tehát akkor az első pár napnak az etapja arról szólt, hogy át kellett kelni a Pireneusokon.
Hát ez konkrétan az első nap volt. És,
bocsánat,
és
az Hannibál is megtette.
Hannibál is megtette, így van, és egy gyönyörű, de viszont nagyon fizikailag azért az egy erős nap volt. Tényleg átmenni a Pireneusokon az egy élmény volt, és Hannibalhoz még hozzátartozik, hogy egyébként a Napóleon is ott kelt át. Konkrétan a napóleoni úton visz az El Camino-nak is az egyik része. Úgyhogy tényleg egy csodás. Franciaországból indultam, és Navarrába érkeztem. Tehát egy gyönyörű szakasz.
Igen, hogy a Napóleon meg azt kereste ott, akkor már egy picit visszautolok a történelemre, ugye a spanyolokat akarta leigázni, hiszen a fő ellenség a portugálok, azok ott voltak a spanyolok mellett, aztán a még főbb ellenség az angolok, pedig miután a portugálok szövetségesei voltak, tehát így állt össze ez a kép, hogy Napóleon nem csak keletfele, hanem nyugatfele is. Ebbe is a történészek szerint ugye az a két frontos háború is az egyik bukásának az egyik oka volt. Na de vissza akkor hozzád. Hogyan készültél föl az útra? Gondolom, olvastál, néztél.
Rengeteget olvastam, nem elég, nem. Sőt, én azt gondolom, mire az út végére értem, akkorra értettem meg igazán. Tehát, hogyha most újra kéne indulni, akkor nagyon sok dolgot újból kalkulálnék, újból máshogy csinálnám igazából. Tehát például egy táskába, ez tényleg egy bagatell dolog, de a táskába bepakolás, én azért ott súlyban nagyjából egy plusz 3-4 kilót pakoltam be, amit talán már a harmadik napon éreztem, hogy felesleges. És
nyilván most... nem volt hegymászó barátod?
Nem volt, sajnos. Nem volt.
De tényleg azt mindig mondják és tanácsolják is, hogyha valaki egy hosszabb útra indul és hátizsákba akar bepakolni, akkor keresen egy hegymászó barátot, aki mondja konkrétan, mert minden dekagram számít.
Nem hallgattam volna rá. Ugye olvasni utána olvastam, és ökölszabályként írták, hogy a testsúlyunknak nagyjából a 10%-át, amit az a maximum, amit vigyél magaddal. Nekem ez nagyjából 10 kg lett volna. Én víz nélkül nagyjából egy olyan 13-14 kg-ot sikerült bepakolni, arra még rájött a víz, tehát volt olyan nap, hogy mondjuk egy 16 kilót vittem magammal, ami már egy plusz 6 kiló, az nagyon sok volt.
És mennyire tudományosan pakoltál ebbe a hátizsákba?
Semennyire.
Mi volt az, amit visszahoztál úgy, hogy ki sem bontottad? Mert mindig van minden hátizsákban, minden bőrönben van egy vagy két olyan ruhadarab, amihez hozzá sem nyúlunk.
Ruhából én azt gondolom, hogy jól eltaláltam. Igazán három póló, három nadrág és 6 pár zokni. Tehát ennyi volt, három alsó, ez volt a ruharész. Volt egy túraszandál, amit én azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon hasznos lett, végül abszolút nem használtam, de ilyen nagyon, nagyon buta dolgokat is beraktam, amit tényleg már talán azt már az első napon láttam, hogy nem kellett volna, masszázspisztoly például, legalább egy kiló, de igazából nem veszi elő az ember, mert még ha szükség lenne rá, de... Igen. Tehát töltőkábelből legalább volt nálam 4-5 féle. És a végére rájöttem, hogy felesleges.
Ha már a töltőkábelnél tartunk, ugye itt megkérdeztem tőled, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy készítettél-e valami fajta dokumentációt, naplót írtál.
Így van, naplót írtam.
Ugye én nem erre gondoltam, hanem mondjuk inkább arra, hogy esetleg egy diktafon a kezedben, és akkor fölmondod, vagy sok fotót készítesz. Mi volt a válaszod?
Abszolút nem. Tehát az első napon azért vitt a lendület, ott volt fotó bőven, de a második napra ez elmúlt, és én próbáltam ezt a telefonos dolgot amennyire lehet elengedni, és tényleg az útra koncentrálni, ami azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült.
Jó, hova érkeztél Franciaországba? Mi volt az útvonalad, amíg aztán gyalogosra váltottál?
Repülővel Bayonba érkeztem, onnan vonattal mentem Saint-Jeanba, és onnan pedig már a lábam vitt végig.
Amikor elindultál, ez szeptember 2-a, 3-a volt?
A
gyalogos túráról, most már valóban a
szeptember 3. Szeptember 3. Próbáltam kora reggelre élesíteni a dolgot, aztán 9-kor indultam el, ami egyébként utána észrevettem, hogy az nagyon késő. Tehát
Ez a számomra kimondhatatlan nevű kis város vagy falu, ahonnan elindultál.
Igen.
Ez város vagy falu?
Város.
Ennek van akkor egy emblematikus útja, amelyikre rá kell lépni, és
pontosan.
Ott kell elindulni?
Így van.
És
így
amikor ráléptél erre az útra, akkor úgy, amikor körülnéztél, láttál hasonszőrűeket?
Mivel 9 órakor indultam el, ami későn volt, én annyit vettem észre, hogy senki nincs körülöttem, és én azt olvastam, hogy ott egymásba fognak érni majd a zarándokok. Tehát nagyjából egy 5-6 kilométer után volt az, hogy elkezdtem találkozni a zarándokokkal. Onnantól viszont tényleg mondhatni, hogy Santiago de Compostela-ig értek a
hát hiszen akkor már koncentráltam mindenki azon az úton, mert maximum gyorsabban megy valaki, akkor lehagyja az előtte menőt, ha lassabban, akkor pedig utolérik. Ez az útvonal, ezt mondtad,
798 kilométer.
800 kilométer.
Így van, nekem 800 fölé jött ki egyébként.
Volt napi etap terved?
Abszolút volt. Itt nekem volt egy pici bökkenő az elején. Ugye kétféle metódussal lehet ennek nekiindulni. Az egyik párt azt mondja, vagy az egyik fél azt mondja, hogy úgy érdemes, hogy ne foglalj előre szállás, hanem menj, ameddig bírod, és utána találsz egy szállást. Én így indultam neki. Bevallom őszintén, nekem nem ez lett a nyerő. Én nagyon-nagyon izgultam, mert az első két napon bevallom őszintén nem találtam szállást, és nagyjából a tervezett etaptól még 10 kilométereket kellett menni ahhoz, hogy meglegyen az első szállás, és én utána inkább átértem a másik párt oldalára, akik minden napról napra foglaltam a szálláshelyeket.
De akkor ez azt jelenti, hogy itt Magyarországon előre elkészített tervedet felülírtad?
Na, abszolút felrúgtam, így van.
Egyébként, amikor az ember erre az útra elmegy, akkor van olyan információs anyag, amelyik azt mutatja meg, hogy hol vannak menedékházak, hol vannak olyan helyek, ahol meg lehet pihenni, meg lehet aludni? Tehát ennyire már kidolgozott ez a rész.
Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy a francia útvonal, ez a rész, amit én is jártam, ez a leginkább kidolgozottabb minden értelemben, tehát tényleg itt nagyon-nagyon figyelnek a zarándokokra, maguk a spanyolok, a rendőrség, a zarándokok nagyon figyelnek egymásra, tehát tényleg egy jó infrastruktúrával rendelkezik az útvonal, úgyhogy ilyen téren semmiben nem tudunk hiányt szenvedni.
Hát ez egyébként nagy mértékben alátámasztja, itt mondanék három adatot. A zarándokok száma az ezeret forduló után 50 ezer felett van. A 2004-es szent év, az volt a szent év.
Így van.
Pedig minden addigi rekordot megdöntött, megközelítette a 180 ezer zarándokot 2004-ben, ugye ez különleges év volt. 2016-ban pedig minden eddiginél több, 278.041 vándor érkezett meg Santiago de Compostelába, és állítottak ki mindenkinek számára egy igazoló oklevelet. Neked is?
Természetesen.
Ez úgy történik, akkor most a végére ugrunk, aztán majd ugrunk megint az elejére, hogy megérkezel, akkor valahova be kell kopogni?
Így van, de picit visszaugrok, egy 800 kilométer Saint-Jean-ba. Ott először is regisztrálni kell a zarándok irodába, ott kapunk egy zarándok útlevelet, amiben pecsételnek nekünk minden állomáson. Elvárt egyébként, hogy napi két pecsétet kell szerezni, nekem ez abszolút, de ez senkinek nem fog problémát okozni.
Ez az a két pecsét, az kell, hogy igazolja, hogy valóban azon az úton alól mentél végig.
Így van.
Ez nem, mondjuk egy túra pecsét.
Akár egy kék túra, pontosan. Tehát ez arra szolgál, hogy visszaigazolt, hogy valóban végig jártad az utat, és akkor Santiago de Compostelába szintén bemész a zarándok irodába, ahol ezt megvizsgálják, beszélgetünk, és hogyha elfogadják, kapunk egy zárópecsétet, és utána megkapjuk a okleveleket. Kettőt is lehet kapni, van egy angol, és van egy latin változat is.
Terepviszonyok szempontjából akkor voltak éppen az első héten letudtad a legnehezebb részt, amelyik ugye a Pireneusokon való átkelés volt?
Ha fizikailag nézzük, akkor igen.
Egyébként mondjuk a Pireneusok azok hasonlíthatóak valamilyen olyan közelebbi hegylánchoz, vonulathoz, amit mondjuk mi magyarok ismerhetünk, mert közelünkben van?
Hát most mondhatom azt, hogy én bükki gyerek vagyok. Uh-huh. Nagyon sok hasonló terep van a bükkben, de nyilván nem ilyen mértékkel, tehát azért ott magasabb, ott minden pici túlzó, mint mondjuk itthon. Ilyen téren tudom is hasonlítani, meg nem is.
Vannak olyan zarándokok, akik mondjuk keresik a teljesítő képességük határát, és mondjuk éjjel is mennek?
Abszolút. Én sokszor, illetve több alkalommal nekem is volt ilyen. Tehát,
hiszen mondtad, hogy az első két napon nem érted el a szállást, tehát menned kellett?
Volt, persze.
Az miért volt muszáj? Milyen terepviszonya, vagy hol voltál akkor éppen? Tehát nem volt ott egy olyan hasadék, egy mélyedés, egy olyan fa, vagy... Igen.
Ezt a kérdést magamnak is feltettem, tehát egyébként egy padon is el lehet aludni, az idő jó volt hozzá, de valahogy azért mégis az ember próbálja utolérni magát, és ami a fejében ott van, legalábbis én ilyen vagyok, hogy ami terv van a fejemben, azt próbálom megvalósítani. És nekem az volt a fejemben, hogy igen, nekem egy emeletes ágyon kell aznap aludni.
És az a fajta civilizációs félelem, hogy kint vagy a vadonba, és ott kell eltölteni egy éjszakát, az játszott?
Az abszolút nem. Ezzel nekem nincs semmi probléma. Tehát, hogyha a tervbe lett volna az, hogy nem is tudom, az ötödik napon én kint alszok a szabadba, akkor úgy tettem volna.
Voltál veszélyhelyzetben egyébként? Mit nevezünk veszélyhelyzetnek?
Volt két olyan eset, mikor kutya támadás ért. Abból az elsőre azt mondom, hogy az egy nagyot nyelős pillanat volt. A második, ott két kisebb testű kutya volt, igazából csak egy hirtelen ijegység történt. De az első ott egy nagyon megtermett kutya ugrott nekem, és szerencsére azért túrabot van az embereknél a legtöbb esetben. Igen. Tehát azt, ahogy megemeltem, ő vette a lapot, és talán kétszer próbált megkapni, de a harmadikra már
ez lakott területen volt, vagy?
Ez épp egy kisebb településről értem ki, és egy nagy legelőn igazából semmiből termett elő.
Azt mondtad, hogy a pakban volt egy túra szandál, amit aztán nem nagyon használtál, de akkor ugye ez azt feltételezi, hogy egy túra cipővel kezdted, és azzal is fejezted be.
Pontosan. Aminek most már azt mondom, hogy szépen lecsiszolódott a talpa.
Hazahoztad?
Szigorúan.
Tehát fontos volt, hogy itt legyen a bakancs volt, vagy gondolt túra cipő volt?
Csak cipő volt, így van. Én melegnek éreztem azt, hogy bakancs legyen, de nekem ez abszolút azt gondolom, hogy jó döntés volt.
Még mindig ugye azt szeretném, ha mindenki azt tudná, hogy 800 kilométerről beszélünk, amit gyalog meg kell tenni. Melyik volt a leghosszabb etap, amit egy nap megtettél?
Emlékeim szerint a legutolsó. Picit szándékosan terveztem így. Ami trükkös volt benne, az, hogy mindenképpen szerettem volna Santiago de Compostela-ba a misén részt venni. Van egy déli zarándok mise, ugye 12-kor kezdődik.
Minden nap.
És itt kellett nekem azt hiszem egy 42 kilométeres szakaszt lenyomni, ami nagyjából 8 órát vett igénybe, tehát én hajnal 3-kor indultam el.
Akkor ennek értelemszerűen ennek a túrának volt egy vallási fontossága is számodra?
Valahol volt, de nem az volt az elsődleges. Nem az volt. Ugye egy vallási zarándok útról van szó, tehát azt gondolom, aki erre az útra rálép, még hogyha azt állítja, hogy nincs benne a vallás iránt semmiféle érdeklődés, ott biztos, hogy lesz. Tehát nincs olyan kis falu, ahol ne lenne legalább két templom, és ezek gyönyörűek, tehát mindenki megnézi. Tehát tényleg, hogyha csak külsőreleg szemléli az ember, akkor is át fogja járni ez a szellemiség.
Volt alkalmad arra ez alatt az egy hónap alatt, mert ugye azt hiszem 29-30 nap?
30 nap.
30 nap alatt, hogy teljesen egyedül, mondjuk a kutyatámadás is az volt, teljesen egyedül mennyire kilométereket?
Abszolút sok volt. Például ez az utolsó nap, azért hajnal 3-kor nem sokan indulnak el. Én akkor emlékeim szerint nagyjából 7-8-ig nem is találkoztam senkivel. Tehát ott korom sötétbe, fejlámpával, az egyébként egy nagyon fontos szerszám a fejlámpa, az bárki, aki tervezi, ezt elsődlegesen rakja be.
A következő fél órában egy picit majd részletesebben hallunk ezekről az út részletekről. Szepesi Gábor a vendégem, Michelin ajánlott Avalon Restaurant Corporate Chef, aki megjárta az El Camino-t. Folytatjuk a hírek után.